Kedves testvérek! Az a témám, amit úgy kaptam, nem én választottam ezt a témát, hogy újkori ébredés történet Wesleytől napjainkig. Ezt a címet kaptam, amiben megállapítottam, hogy ezt a címet kitalálta az nem igen olvasta azt a néhány kötetet, vaskos kötetet, amelyik erről szól, Wesleytől napjainkig, és rögtön szeretném a testvéreknek mondani, hogy nem is vállalkozom erre. Mert ez egy olyan óriási téma, hogy hetekig ülhetnénk itt, és hallgathatnánk. Azt is szeretném tisztálni, amikor ez a cím hangzott, hogy újkori ébredés történet, akkor szeretném tisztázni, hogy ilyen 18. és 19. század ébredéseiről szeretnék nagyon-nagyon vázlatosan szólni. Az első, amit úgy gondolom, hogy tisztáznunk érdemes, hogy mit értünk ébredés fogalmán. Nagyon lényeges dolog ez, ha megkérdeznénk embereket, lelkipásztorokat, valószínű, hogy ahány embert megkérdezünk, annyiféle választ kapunk erre a kérdésre, hogy mi az, hogy ébredés. Az én is mondok egyet. Az ébredés egy missziológiai fogalom. Földrajzilag behatárolható helyen, viszonylag rövid időn belül tömegesen fordulnak az emberek Istenhez, ezt nevezzük ébredésnek, tehát földrajzilag behatárolható helyen, viszonylag rövid idő alatt nagy tömegek fordulnak Istenhez, és ezt az odafordulás ébredésnek is szokták, vagy megtérésnek is szokták nevezni. Tehát az ébredések idején nagy tömegek térnek meg, ami azt jelenti, hogy bűnbánatra jutnak, Jézus Krisztust személyes megváltójuknak fogadják el, és az ő követésére elkötelezik magukat. Így lehetne meghatározni az ébredés fogalmát. A második pont így hangzik, miben állt az ébredések jelentősége, és miért foglalkozunk vele. Az ébredések jelentősége abban állt, és az volt, hogy a lelkileg kiszáradt egyházak és létszámában is megfogyatkozott gyülekezetek életében az ébredések nagy pozitív változásokat hoztak. Így az ébredések hatására megelevenedett a gyülekezeteken belüli úgynevezett belmissziói élet. Ez mindig bekövetkezett, amikor ébredés volt, megelevenedett a gyülekezet belső élete. Felébredt sokakban a missziói felelősség, bizonyságot tenni másoknak és megnyerni másoknak. Olykor pedig az ébredések jelentős társadalmi változásokat is indítottak el. Gondolok itt elsősorban az Egyesült Államokra, ahol óriási társadalmi változásokat indított be az ébredés, az úgynevezett első nagy ébredés, 18. században, és tulajdonképpen majd még erre utalni fogok, az Egyesült Államok a létét, alkotmányát, konstrukcióját az ébredésnek köszönheti. De az ébredés ugyanilyen hatalmas társadalmi változásokat indított be Angliában is, és azt kell mondjam, hogy Anglia is a létét, az, hogy nem hullott szerte szét egy veszekedő társasággá, még a politikai stabilitását is az ébredésnek köszönheti. Tehát az ébredésekkel ezért is kell foglalkoznunk, mert egyrészt az egyházak életében óriási változásokat hoztak, és ezek a változások kihatottak a társadalomra is. Végső soron az ébredések voltak azok, amelyek kimozdították az egyházakat a lelki holtpontról. Ugye tudjuk azt, hogy a történelmi egyházak a reformáció után a protestáns egyházak nagy fellendülés után, a reformáció nagy fellendülés után egy idő után mélypontra jutott a lelki élet, teljesen kiszáradtak, jöttek a különböző filozófiai áramlatok, racionalizmus, liberalizmus, ez mindig tönkretette az egyházi életet, és nagyon nagy mélységbe hullott az egyházi élet. Ezekből mozdítottak ki mindig az egyházakat az ébredés. Ezért beszélnek minden olyan időben, ma is, amikor az egyházi élet kiszárad, az ébredésről, mint az igazi megoldásról. Ha részt vesznek a testvérek egyházi gyűléseken, ahol mondjuk lelkészek is ott vannak, és az egyház életéről beszélnek, akkor állandóan újra meg újra előjön ez a szlogen, hogy igen, ébredésre van szükség, ébredésre van szükség, ébredésre van szükség, ami mondjuk egy kívülálló ember számára teljesen érthetetlen, hogy mi az, hogy ébredésre van szükség. Hát erről van szó, ezért utalnak mindig, mert az ébredések, ez a lelki megelevenedés, ez mindig emberek tömeges megtérése, ez mindig megelevenítette az egyházak és a gyülekezetek életét. A harmadik pontba szeretnék szólni, hogy melyek voltak az ébredések főbb jellemzői. A kifejezetten megtérésre hívó, úgynevezett evangélizáló igehirdetések, ezek mindig jellemezték az ébredést. Az ébredések idején igen nagy jelentősége volt az evangélizációnak, amelyek eleinte a gyülekezet lelkileg passzív, névleges, lelkileg halott tagjait akarták megtérésre hívni. Az evangélizációknak eredetileg ez volt a célja, hogy a gyülekezetbe ott ülő embereket, akik lelkileg kiszáradt emberek voltak, halottak voltak, megelevenítse és felébreszte őket. Később tömegevangelizációk is történtek, ez is jellemezte az ébredéseket, hogy kiléptek a templom falain belül, a templom falain kívülre, tömegevangelizációkat rendeztek, amikor már a templomon kívüli nagy tömegek előtt evangelizáltak, nem szakrális helyeken, hanem kint nyílt tereken, utcákon, mezőkön, pajtákban, sok helyen, sokféle helyen, és ezeknek a tömegevangelizációknak a célja az egyházon kívüli hitetlen tömegek megtérítése lett. Tehát két irányú volt az ébredési evangelizáció célja, egyrészt a gyülekezeten belüli megelevenedést hozzon, a másik pedig, hogy ki a társadalomban, és óriási hitetlen tömegek éltek mindig azért ebben a világban, az egyházon kívül, a társadalmon, hogy elérni azokat a tömegeket. A harmadik jellemzője az ébredésnek, hogy az ébredések megindulása szinte soha nem egyházi vezetőktől, hanem úgynevezett szürke kulcs emberekből indult ki. Erre nem tudok példát mondani, egyetlen példát sem, hogy az ébredések valami egyházi vezetőnek a fejéből pattantak volna ki, vagy tőlük indult volna ki. Rendszerint, hogy így mondjam, egyszerű falusi lelkipásztorok, vagy olyan lelkipásztorok életéből, vagy szolgálata nyomán, akik nem valami magas egyházi pozíciót töltöttek be, ezekből indult ki. A ébredések következő jellemzője a tömeges megtérések voltak. A tömeges megtérések. Ez maga beletartozik az ébredés fogalmába, hogy nem egy-két ember tér meg, mert amikor egy-két ember tér meg, ezt nem nevezzük ébredésnek. Azt szoktuk mondani, hogy hála Istennek azért minden időben minden időben voltak megtérő emberek. Minden időben. De nem neveztük ébredésnek, mert itt is, ott is, amott is egy-egy ember élő hitre jutott, de a ébredések idején óriási tömegek álltak elő, azzal, hogy ők megtértek. A következő jellemzője az ébredéseknek az volt, hogy a megtérteket nyílt hitvallásra szólították fel az ébredésekben, ez is egy közös jellemzőjük volt. Nyílt hitvallásra, tehát döntsél Jézus Krisztus mellett, ez nem volt elég, vagy fogadd el bűneid, bocsánatot, ez sem volt elég, hanem azt mondták, hogy márpedig aki most befogadta Jézust, vagy döntött, vagy megtért, az álljon fel és jöjjön ide ki, tegyen hitvallást, vagy bizonyságot az ő hitéről, és ez a magyar ébredéseknek is, akik az idősebb testvérek megérték azokat az ébredési időket, már nem sokan vagyunk belőlük, én is, mint gyerek éltem meg, bizony, ugye a gyülekezetekben is volt egy evangelizációs, akkor kiállt 60-80-100 ember az urasztala mellé, és ottan bizonyságot tettek, hitvallást tettek arról, hogy mi Jézus Krisztust elfogadtuk. Ezeket a megtérteket aztán külön közösségekbe gyűjtötték össze. Tehát külön gondozták, vagy lelki gondozták, így jöttek létre minden ébredés idején a gyülekezeten belüli kisebb közösségek. Vagy úgy mondták, hogy hívő közösségek. Hívő közösségek. A következő, amit megemlítenék az ébredések több jellemzői között, hogy felekezetileg az ébredéseket a sokszínűség jellemezte. Tehát voltak presbiteriánusok, tehát reformátusok, luteránusok, baptisták, metodisták, és úgynevezett testvérgyülekezethez tartozó emberek, akik végezték ezeket az evangelizációs szolgálatokat, és akik nem, hogy így mondjam, nem egy felekezethez akartak téríteni embereket, hanem megtéríteni akarták az embereket, és ezek a megtért emberek aztán különböző, hogy mondjam, felekezetekhez csatlakoztak. Az ébredések idején a felekezeti jellegzetességek háttérbe szorultak, de az igehirdetők, vagy az igehirdetések általában két fő teológiai irányzatot képviseltek. Ez is nagyon figyelemre méltó, hogy a felekezeti jellegzetességét senki nem hangoztatta olyankor, tehát hogy mi mit vallunk az úrvacsoráról, vagy a keresztségről, vagy mit tudom én. Viszont az igehirdetések teológiai irányzata az meghatározható volt. A két irányzat. Az egyik irányzata az ébredésekben evangelizáló igehirdetőknek a megelőző és elveszíthetetlen kegyelemre appelláló kálvinisták voltak. Tehát ez volt az egyik irányzat, a megelőző kegyelemre, az elveszíthetetlen kegyelemre hivatkozó kálvinisták, ők azt mondták, hogy azért döntsél Jézus Krisztus mellett, mert ő már előbb döntött mellette. Tehát itt nem az ember, hogy mondjam, szerepét emelték ki, hanem a Krisztus személyének a megváltásban véghez vitt áldozatát, ezzel szembesítették az embereket. Meg kell mondjam, hogy az első nagy ébredésnek, ez amelyik a 18. században volt, vagy kezdődött, az első nagy ébredésben nagyon erőteljes módon képviseltette ez a kálvinista irányzat, ébredési irányzat, vagy evangelizációs irányzat magát. A másik irányzat az emberi szabad akaratra hivatkozó úgynevezett arminiánusok, akik azt mondták, hogy minden a te kezedben van, és az üdvösség megragadása is az ember megtérésén múlik, és éppen ezért, mivel A megtéréseden múlik minden, ahogy te megtérjél, te döntsél, ezért a kegyelmet, ha nem vigyázol, el is veszítheted. Mert ugye ebből logikusan is következik, hogy amit én ragadok meg, azt el is veszíthetem. Ha Jézus Krisztus ragad meg engem, akkor ennek meg megint más konzekvenciái vannak, mert ő meg azt mondja, hogy senki ki nem ragadhatja őket a kezemből. Na most, az ébredéseket sokszor, ez is érdekes jelenség, nagy érzelmi és olykor túlzó extatikus jelenségek kísérték. Ezt is felfedezhetjük minden ébredésnél. Ez alatt azt értem, hogy, hogy a mély bűnbánatot kifejező sírás, zokogás gyakran előfordult, hangos, extatikus, érzelmi öröm és bánat kitörésekkel együtt, tehát voltak, akik sírtak a bűnbánat miatt, mások sírtak az örömükben, és az ébredések idején is, meg kell mondjam, már a 18. században is megjelenik az extázis az ébredések idején, amikor óriási tömeg, ugye, hogy mondjam, bezsongtakottan ezek a szegény emberek, ki ezért, ki azért. Ugye földre zuhanások voltak, nyelveken szólások jelentek meg, és az érdekes, hogy ezt a jelenséget az első ébredésben kőkeményen leállították az evangélisták. Tehát amikor látták, hogy valaki ilyen extázisba esik, rögtön félbeszakították az igehirdetést, és rászóltak, vagy kivitették az illetőt onnan, nem engedték, hogy ez elharapódzon, szemben a későbbi ébredésekkel. A következő pontban szeretnék szólni vázlatosan a 18.-19. századi ébredésekről. Igazán, hát ez csak madártáblatból tudok pár szóval erről szólni. A fentiekben megnevezett ébredések története a 18. században kezdődött, és tulajdonképpen az ébredések mind a mai napig tartanak. Tehát a 18. században kezdődtek el, és mind a mai napig tartanak ez a fajta ébredés, amiről most itt beszélek. Mint ahogy ezt is kevesen tudják, hogy az evangelizációnak az a formája, amivel itt Magyarországon is találkozhatunk, ez is csak a 18. század óta van. Tehát korábban ezt a reformáció idején, vagy a 17. században ilyen nem volt. Tehát ez hogy te állj ki, dönts Jézus mellett, stb. Tehát ez egészen más volt a kegyességgyakorlás. Az ébredések eseménye történelmileg nem volt folyamatos, legtöbbször váratlanul, hullámszerűen kezdődtek el, majd amikor elérték a csúcsot, egy idő után elcsitultak, sőt, eltűntek. Tehát egy ilyen színusz görbe jellemezte ezeket az ébredéseket, azon semmi nem volt, nagy apája, megint egy kiugró ébredési hullám kezdődött el. Ez a körülmény magyarázza az ébredés kérdésének aktualitását mind a mai napig. Tehát ez bármikor várható az ébredés. Bármikor aktuális lehet. Történetileg az ébredések nyomon követhetőek, azaz leírásra kerültek, de ezeknek még vázlatos ismertet áttekintése is messze meghaladja egy ilyen előadás kereteit. Órákig tudnék beszélni az amerikai nagy ébredésről, a velsi ébredésről, az angliai ébredésről, a német ébredésről, tehát ezek le vannak írva, ezek nyomon követhetők, és az aktualitásuk az elég nagy. Az ébredések történetéről nagyon leegyszerűsítve Dióhéjban mégis a következőket mondhatnám. Az újkori ébredések kiinduló pontjának a legtöbb missziótörténet író a 18. századi Angliát tartja. ahonnan szinte egyidejűleg átterjedt az ébredés kontinensünkre, Angliából, közelebbről Hollandián keresztül Németországba, Skandináviába, majd Kelet-Európa országaiba, közöttük hazánkba is, tehát Angliából indult és ez ment ország határokon keresztül hullámzott az ébredés, és szinte, hogy így mondjam, Angliával, hát nem éppen egy időben, de majdnem egy időben az Egyesült Államokban is megindul az ébredés, ahova az igazság az, hogy európai hatásra kerül át. Tehát az európai teológiákon tanult lelki pásztorok ige hirdetése indítja meg az amerikai ébredést a 18. században. Mára elmondható, hogy földünknek talán nincs egyetlen olyan kontinense sem, ahol ne történt volna a 18., 19. és 20. századok során valamilyen méretű és valamilyen felekezeti színezetű ébredés. Külön fejezetet igényelne, ha csak az elmúlt 30 év ébredésjeinek történetét ismertetnénk. Most is van ébredés. Csak azért, hogy az ébredések legismertebb kulcs embereinek a nevét is megemlítsem, és történetileg is el tudjuk helyezni őket, felsorolnék néhány közismertebb nevet. Hát aki hallotta, hallja, aki nem hallotta, majd most hallja. Igazán csak a legismertebbek, ez egy óriási csapat. Angliában a 18. században két nagy nevet említenék, az egyik ismerős John Wesley, Wesley János, a másik pedig John Whitfield. Wesley arminiánus volt, Whitfield kálvinista volt. Whitfield talán, ő Whitfield volt az, aki elkezdett óriási tömegek előtt prédikálni. Whitfieldet őrületes tömegek hallgatták Amerikában. Angliában is, meg Amerikában is. Angliában megemlíteném a 19. századból, aki ismert Spurgeon, és szintén, és a 20. században Angliában evangelizált Billy Graham. Ő ugye amerikai Billy Graham, de a 20. században hogy mondjam, hatalmas evangelizációkat tartott Angliában. Az Egyesült Államokban a 18. században megemlítené három nevet. Az egyik egy Frelinghuysen nevű holland származású lelkipásztor volt, a másik William Tennant, és a harmadik óriás volt Jonathan Edwards. Jonathan Edwards az ma is nem csak Amerika legnagyobb teológusának tartják, de a nevéhez fűzik az Egyesült Államoknak, mint államnak egyik alapkövének a lerakói közé tartozott egy zseniális képességű valaki volt. Sajnos Magyarországon nem, hát én a teológián soha nem hallottam a nevét, azért most sem emlegetik egyáltalán, és nagyon örültem annak, hogy két évvel ezelőtt mégis volt Magyarországon itt Budapesten egy konferencia Jonathan Edwardsról, hát még inkább kiderült, hogy egy szenzáció, zseniális képességű ember volt. Az Egyesült Államokból megemlíteném, itt már talán ismertebb a testvérek számára, a 19. században két nevet jegyeztem fel, Charles Finney, és a másik a Moody, Dwight Moody. Moody. Ők nagy evangélistái voltak a 19. századnak Amerikában. Szintén Amerikában a 20. században Megemlítenék két embert, akik az ébredésekben nagyon fontos szerepet játszottak. Mind a kettő járt Magyarországon, az egyik John Mott János, aki Magyarországon többször is járt, és Billy Graham. Németország. A németországi ébredésben a 18. században két nevet említenék. Az egyik August Hermann Franke, és a másik Nikolaus Zinzendorf. Zinzendorf gróf a Herrnhuti közösség egyik megalapítója. A Herrnhuti közösségnek a bibliaolvasó kalauza, a lózung, amit most is sokan olvastak, az a Herrnhutiaknak az alkotása volt. A 19. században Németországban Ludwig Hofacker, Johann Heinrich Wichern, Wichernnek a neve inkább ismerős, akkor Georg Fibán volt, aki az üdvhadsereget megalapította, ezt a világszerte evangelizáló mozgalmat, az üdvhadsereg megalapítója volt Fibán, és a még aki ismerős, a Moderzon, Ernst Moderzonnak a neve. Hollandiában egy nevet említenék meg, Groen van Prinsferer nevét nem igen ismerik Magyarországon. Az ő nevét pedig nagyon jelentős szerepe volt a hollandiai ébredésben. Magyarországon 19.-20. században említek néhány nevet, akik nagyon fontos szerepet játszottak a elsősorban belmissziói ébredés idején. Biberauer Tivadar, ő egy mérnök ember volt, Szalai József, lelkipásztor volt, Szilasi Aladár, ő sem lelkész volt, hanem bíró, Dr. Szabó Aladár, ő teológiai tanár volt, Forgás Gyula, volt Pécteli, majd Sárospataki lelkipásztor, Kecskeméti István, aki később erdélyi püspök is lett, Viktor János és Szikszai Béni nevét említeném meg, akik az ébredésnek fontos szereplői voltak. Az ébredések kulcs emberei egy-egy alkalommal is hatalmas tömegek, ezrek, olykor 10, sőt 100 000 is hallgatták, és csak a mennyben tudják, hogy az ige hirdetéseik nyomán hányan tértek meg. Az említett kulcsemberek Jézus Krisztusnak átadott életű, elkötelezett katonái voltak, többségük az evangélium szolgálatában égett el, gyakran életüket is kockáztatva, rozog a hajókon, lóháton, gyalog közlekedtek, olykor megélhetési gondokkal is küzdve, többségük viszonylag fiatalon halt meg. Ez jellemzője az ébredésben szolgálóknak. Csak úgy megemlítem, hogy amikor az Amerikában az első nagy ébredés megindult, a 18. században ugye tömegével mentek át Angliából, férfiak, fiatal emberek, hogy vigyék be Amerika területére az ottani őslakosok meg emberek közé az evangéliumot, és hát több ezer fiatal volt, akit ilyen, hogy mondjam, gyors talpalon képeztek ki az evangélium hirdetésére, és alig volt közöttük testvérek, aki 35 évnél többet ért volna. Alig volt közöttük. Tehát nélkülöztek, éheztek, amik is adományt kaptak, abból éltek, lerongyosodva sokszor járták az országot, és vitték az evangéliumot. Néhány szót szólnék még az ébredések következményeiről. Miután a hitébresztő evangelizáció célja az egyes emberek személyes megtérésre hívása volt, ennek a megtörténte gyökeres életszemlélet és életmódváltozáshoz vezetett. A személyes életváltozások következtében megváltozott az érintett gyülekezetek belső élete is. Tehát akik megtértek, ezek bizony abban a gyülekezetben egy nagy belső mozgást idéztek elő, megelevenedett a kegyességgyakorlás. Ugye mindenki tudta róluk, hogy ezek rendszeresen olvassák az igét, ima közösségekre jönnek össze, megjelent a szeretet által vezérelt diakóniai lelkület. Egymás segítése. Az ébredések idején a gyülekezetekben bibliaiskolai tanfolyamok indultak, missziói újságok, traktátusok tucatjai jelentek meg, és az ébredések idején kezdődött meg az addig soha nem látott mértékben, méretben terjedt a Biblia terjesztése. Tehát a Biblia terjesztése is az ébredések következménye volt. A lelkészek között megindult egy komoly teológiai diszkuszió és eszmélődés is. Tehát nagyon megelevenítették az ébredések, tehát a nagy méretű ébredés nagyon megelevenítették a gyülekezetek és a lelkipásztorok életét is. Mivel az ébredések okozta nagy változások, megmozdították az egyház struktúráját, és valamilyen módon érintették az egyház vezetőjét is, ha másképp nem, lelki ismeret furdalást okoztak, meg irítséget támasztottak bennük. Ezért a történelmi egyházak vezetőinek és lelkipásztorainak nagyobb része egyrészt idegenkedve, gyakran pedig egyenesen ellenségesen fogadták az ébredések vezetőit és megtértjeit. Ez az ellenséges, az egyháznak az ellenséges magatartása az oka annak is, hogy ekkor az ébredések idején, a nagy ébredések idején született a legtöbb szekta, ahova tudnivik a gyülekezetekből a hívő emberek kimenekültek. Tehát sokszor még a legkisebb, hogy mondjam, faluban is tapasztaltam, hogy valahol részt vett három idős néni valami evangelizáción, megtértek, tele a szívükbe örömmel mentek haza. És újságolták a lelkésznek, hogy velük mi történt, aki nagy gyanakvással fogadta őket, és mondta, hogy tiszteletesen mi szeretnénk, ha nekünk magyarázni a Bibliát, meg együtt tudnánk imádkozni, mire a lelkész mondta, hogy mit akarnak maguk, miféle szektás szokás ez, és mit csináltak ezek az emberek? Ezek az emberek rögtön, mikor hallották, hogy valamelyik tanyán ott a tápiószőlősi határba emberek jönnek össze bibliázni, rögtön oda mentek. És létrejött egy kis házi közösség. Aztán, ha megálltam, épp egy baptista prédikátor ment arra rögtön, hogy így mondjam, rájuk csapott. Ha pünkösdista, akkor a pünkösdista, és így lettek ezek a különböző kis, hogy mondjam, most már úgy nevezik, hogy kisegyházak, akkoriban szektáknak nevezték őket, de így jöttek létre, hogy az egyház nem volt fogadóképes ezek felé, az emberek felé. Leírja Kis Ferenc professzor, hogy mondjátok csak Arany János hova való, és Nagy Szalontán, ugye, hogy jött létre, hogy rúgták ki a nagypapok, ugye nagy eglézia volt, hogy rúgták ki a nagypapok a hívő parasztokat, akik Isten tisztelt után, miután nem nagyon értették, miről prédikál nekik a pap, értek ott az egyik ember házánál, hogy olvassuk már el mi is aztán, hogy hogy is kell érteni. És a lelkésznek a fülébe jutott. És ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy tartsuk egy férfi órát, vagy mit tudom én, egy presbiteri biblia órát, és kezdett volna velük beszélgetni, rájuk küldte a csendőröket egy idő után. Így jött létre abban a nagyszalontai városban a keresztény testvér gyülekezet. Ez Kis Ferenc írja le, ő is nagyszalontai volt. Tehát itt komoly mulasztásai voltak minden időben az egyháznak. Az ébredések emberei és érintettjeinek azonban a nagyobb része az egyházon belül maradt, ugyan, de az egyháztól mégis független missziói és diakóniai profilú egyesületek, szövetségek tömegeit hozták létre. Tehát még a régebbiek emlékeznek, hogy mennyi szervezet volt Magyarországon, mondjuk a II. Világháború előtt. Rengeteg. Rengeteg. Ilyen szövetség, ilyen közösség, olyan közösség a gyülekezetekben. Ezekben a gyülekezetekben különböző rétegeit gyűjtötték össze, a gyülekezet különböző rétegeit gyűjtötték össze külön, fiúkat, lányokat, gyerekeket. Mentő missziói egyesületek alakultak, akiknek aktivistái alkoholistákkal, prostituáltakkal, csavargokkal foglalkoztak. De ezek sajnos az egyházon ugyan formálisan belül voltak, de az egyház nem törődött velük. Szemben például Skóciával. A Skóciában mindent az egyház csinált. Mindent az egyház csinált. Ott nem kellett külön szervezeteket létrehozni, mert a gyülekezeten belül szolgáló csoportok és körök alakultak. Nem kellett beegyeztetni őket, minden a gyülekezet élettevékenysége volt. Ebben az időben világméretű ifjúsági és diák egyesületek jöttek létre. Tehát a 18-19. Századi ébredések nyomán például a Kien, a Megde, az SDG és a CE, amit ugye Magyarországon Betániának neveztek, ugye ez eredetileg a CE szövetség volt, amit Szabó Aladár alapított. Világszerte külmissziói szövetségek tucatjai alakultak. Több országban hatalmas kórházak, árvaházak, diakónissza, anyaházak, testi-lelki sérülteket, szellemi és testi fogyatékosokat befogadó intézetek, menhelyek létesültek. Ezek mind az ébredésnek voltak a következményei. Ezt, hogy mondjam, az ébredés legnagyobb ellenségei sem vitatják mind a mai napig, hogy igen, ezeknek az ébredéseknek óriási hozama volt. Az ébredések következményeként sok országban új gyülekezetek is alakultak. Új gyülekezetek. Azt is el kell mondjam, mint az ébredések jellemzőit, vagy következményeit, hogy az ébredések olykor egyházszakadásokhoz is vezettek, aminek következtében új felekezetek jöttek létre. Például így jött létre Angliában a metodista egyház. A metodista egyház. Ugye Angliának a egyháza az anglikán egyház volt, amelyik ugye az ébredésnek ellenállt. Nem volt fogadóképes, és alakult egy új egyház, a metodista egyház, amelyik aztán később ugye már világegyházzá növekedett. De az ébredések nyomán bekövetkezett szakadások eredménye volt a különféle szabad keresztény gyülekezeteknek a létrejötte. Mind a mai napig tart, úgynevezett szabad keresztény. Free Evangelical, vagy Freie Evangelische Gemeinde. Németország tele van, Amerika tele van ilyen gyülekezetekkel, amelyeket újonnan hoztak létre. Az egyházszakadások következménye az is lett, hogy az új egyházak új teológiai intézeteket alapítottak. Tehát új lelkész képző intézeteket alapítottak, amelyekről el kell mondjam, hogy mind a mai napig prosperálnak. Tehát Amerikában is, Németországban is, nem úgy van, mint Magyarországon, hogy a református egyháznak van egy teológiája, és ott képezik a református lelkészeket, hanem most már Németországban, Angliában, de egész Nyugat-Európában, Amerikában is vannak független teológiák. Tehát semmilyen egyházhoz nem tartoznak. Adnak a hallgatóknak egy komoly teológiai képzést, és a gyülekezetek pedig eldöntik, hogy ők milyen lelkészt akarnak választani. Milyen lelkészt? Megkérdezik tőle, hogy ha te megpályáztad, akkor hol végeztél? És azt mondja, hogy én a hamburgi egyetemen végeztem, mert kösz szépen. Amen. Nekünk nem kell. Hát engem a bázeli szabad teológián képeztek, akkor tegye le. Mert tudják, hogy ottan milyen oktatás folyik. Az ébredések több országban megváltoztatták, hol hosszabb, hol rövidebb időre a társadalmi viszonyokat is. A mai Egyesült Államok demokratikus alkotmányát, kultúráját a 18. századi ébredésnek köszönheti. De nagy hatással volt az ébredés az angliai, holland és skandináv államokra is. Voltak országok, ahol a társadalmi életre is hatással volt az ébredés. Például Walesben volt egy nagy ébredés, ahol egy időre minden kocsmát és mulató helyet bezártak vendéghiány miatt. Nem azért zárták fel, hogy nem szabad államosítani semmit, senki nem ment. Olyan méretű ébredés volt, teljesen kocsmárosok, bortermelők, meg stb. Totál maguk alá kerültek, mert nem ment be hozzájuk senki. Be kellett zárni a vendéglőket. Finnországban is, így van. Meg kell jegyeznünk, hogy a 19.-20. század ébredései Magyarországon is a protestáns egyházak életében egyrészt nagy lelki és teológiai megelevenedést hoztak, másrészt komoly egyházi ellenállásba ütköztek. És ez nálunk nem vezetett mégsem egyházszakadáshoz, az Isten kegyelmén kívül az ébredések teológusainak bibliai józanságán és nem az egyházi vezetőkön múlott. Ezt is ki kell mondani. Ezek tények, tehát nem kívánok értékítéletet mondani, de ugye olyan zsinati jegyzőkönyvek vannak, kérem szépen, hogy föláll a zsinaton a teológiai professzor, és azt mondja, hogy ő két dolgot utál, az egyik a túrós rétes, a másik pedig a belmisszió. Tetszik érteni? A belmisszió. Fölszólal-e, mikor tárgyalja a zsinat, hogy hát mégis a Bibliát több példája ki kéne nyomtatni és az emberek kezébe adni, akkor fölszól az egyik püspök, nem a jegyzőkönyvben. Kérem, semmit nem kell itt kiadni, énekes könyvet kell nyomtatni, a parasztok ne lapozgassák csak a Bibliát, az annak a magyarázatát hagyják rá. Ez le van írva, kérem szépen, jegyzőkönyvben. Tehát ilyen hozzáállás volt, és tulajdonképpen szívesen vették volna, ha az ébredési idők után kilépnek az ébredés csapatai az egyházból. De ez nem jött be. És erre mondom, hogy ez az ébredés vezetőinek a józanságán múlott. Az ébredések történetéből le kell még vonnunk azt a nagy tanulságot, és ezért nagyon fontos, hogy ébredést emberi eszközökkel előidézni, megszervezni, vagy Istentől kierőszakolni soha nem lehetett, mert az ébredések megindítása egyedül a Szent Isten szuverén akaratától függött és függ. Az ébredések egykori vezetői ezt nagyon nehezen vették, és máig is nagyon nehezen veszik tudomásuk. Ébredésre van szükség, mert komában mi csináljunk, hogy ébredésre az Isten szent lelkén múlik. Mindenki csinálni akarja az ébredést, és nem akarják tudomásul venni emberek, hogy az ébredések ideje egy minősített kegyelmi idő, amit Isten ad. Beleesett ebbe a hibába az egyik legnagyobb evangélista, Charles Finney, akit százezrek hallgattak sokszor. És Hát ugye óriási adakozások meg egyebek történtek, és ő elhatározta, hogy evangélista képző teológiát hoz létre. Kérem szépen, létrehozott vagy 10 teológiai intézetet ez az ember, ahol képezték tucat számra az evangélistákat. A fő témája ennek az volt, a tananyagnak, mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ébredés legyen. És kérem, belefesszült itt a töménytelen pénzt, kiképeztek egy kazalembert, és nem lett ébredés. Nem lett ébredés. És Finni az élete végén mondta el, hogy azt állítólag, hogy talán tévedtem ebben a dologban. Tehát itt nem azt kell mindig fajkóznunk, hogy ébredés kell, meg evangelizáció kell, hanem egyszerűen imádkozni tudunk azért, hogy az Úr adjon lelki megelevenedést és ébredést. Az ébredéseket tanulmányozó kutató ugyanakkor nem kerülheti ki a válasz keresését arra a kérdésre sem, és ez is megérne egy nagy témát, hogy mi lett az ébredések későbbi sorsa. Voltak ébredések, mi lett ezeknek a sorsa? Hogy értek ezek véget? Egy finn tanulmányt olvastam, hova lett az ébredés? Ez a címe. Hova lett az ébredés? Ugyanis amíg az ébredés Isten szent lelkének szuverén munkája, addig az ébredések vezetőinek a felelőssége az, hogy a felébredt embereknek megmutassák a tovább vezető biblikus utat. Megtértél, de nem értél célba. Most kezded járni a keskeny utat. De mi ez a tovább vezető út? A legtöbb ébredésnek ezen a téren keletkezett a legnagyobb adóssága. E kritikai megjegyzések után végezetül elmondhatjuk, hogy az ébredések Isten szent lelkének különös és áldott eszközei voltak a választottak egybegyűjtésében épp úgy, mint a gyülekezeti élet folyamatos megújításában. Ez a végső konklúzió. Köszönöm a testvérek figyelmét. Ha gondoljátok, akkor egy fórumot tartsunk, mert az inkább jobb.
Jó, egy negyed óra szünetet, és akkor 3-4 akkor kezdeni.
Jó.